Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A Lilafüredi ásványvíz támogatásával. Globe Safari. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Végottót, a Surgeon ZRT egyik alapító tulajdonosát.
Köszönöm szépen, én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Végottóval mi már elég régen ismerjük egymást, és az elmúlt évtized során leginkább a munkaerőpiacról beszélgettünk, hiszen nagy munkaerő, közvetítő, kölcsönző, fejvadász, nem tudom, minek nevezem ezeket a cégeket.
Mindegyik jó név, igen.
Cégeknél dolgozott, mint első vezető.
Úgy vezető igazgatóként, igen.
Igen. Ráadásul nem is egynél, hanem többnél.
Így van, pontosan.
És persze majd ezekről a cégekről is ejtünk szót, meg arról is, hogy miért gondoltad úgy, hogy elhagyod a multivilágot és indítasz több más sikeres vezetővel együtt egy vállalkozást ezen a piacon, mert hát a Surgeon is ugyanezzel foglalkozik.
Hasonlóval inkább így mondanám.
Tehát mindezzel foglalkozunk majd, de én azért azzal kezdeném, mert hogy itt érdekes történeteket szoktunk elmesélni, és én szerintem az elég érdekes, főleg így, hogy ma lát téged az ember, meg az elmúlt évtizedek fényében, hogy te tulajdonképpen azzal kezdted, hogy krumplit sütöttél a Magyarországon éppen akkor debütáló nagy amerikai gyorsétteremláncban, meg könyvet árultál az utcán. Szóval ezt úgy sokan nem szokták így hirdetni, hogy te ezt így elmondtad nekem, sőt, hát még akár el is titkolná.
Én fordítva gondolom az eltitkolás kérdést mindenképpen. Tehát én büszke vagyok arra, hogy 20 éves koromban érettségi után ugye megpróbáltam elindulni a munkapályáján. Akkor ugye buta módon arra gondoltam, hogy hát megveszek én tök jól felsőfokú végzettség nélkül is, mert hát ugye nyílnak a lehetőségek, és nézzük ezt meg. Tehát egy kedves kollégámmal árultunk igen könyvet a aluljárókban, ami egyébként jövedelmező üzlet volt, azt hozzá kell tennem. Tehát szoktam neked, hogy édesapám a 30 éves munkaviszony után annyit keresett egy hónapban, mint mi egy nap alatt. Tehát azért ez része volt.
Én emlékszem erre, hogy ez a rendszerváltás környéke.
Pontosan, és még a szabályozások ugye nem voltak meg az, hogy ki hol mit csinálhat az utcán, ugye egész pontosan.
És ráadásul az emberek meg szerettek az utcán venni, mert ennek ugye korábbról megvolt a maga hagyománya, a lengyel piacok, nevezzük őket így, vagy bármelyik buszvégállomásba megállt néhány lengyel néni, és kiabált, hogy nyedrága madamka, és mindjárt oda gyűltek az emberek, úgyhogy volt igény valószínű. Meg hát azért ugye a hiánygazdaság után mindenki örül annak, hogy van.
Igen, ez utólag az ember ugye 30 évet dolgozott, nagyon sokat multival is tanult is marketinget, utólag azt mondom, hogy nagyon jól éreztünk rá arra, hogy mi ebbe a marketing. Tehát ha mondhatok példákat, tehát ugye a klasszikus, nagyon nagy számban fogyó könyvek, Leslie Lawrence, Claire Kennett, ugye arra jól állézett az ember, hogy ez megy, ez fogy, ez pörög. Mi már akkor csináltunk ilyet, hogy kettőt veszel, hármat kapsz, nem tudom honnan szedtük az ötletet, fogalmam sincsen, vagy volt akkor egy Lutra album, amiben ugye matricákat kellett ragasztani.
És az akkor újdonság is volt ráadásul.
Abszolút, és nagyon szerették a gyerekek, és hát idő után mindenkinek ugye ugyanaz a matricája volt meg, úgyhogy mi szépen kiírtuk este 6-kor, amikor már csökkent a forgalom, hogy 6-tól 7-ig, aki jön, az cserélhet egymással matricát, feltéve, hogy vesz mindig egy új zacskóval is. Tehát, hogy ez ilyen tanulatlanul az ember van, hogy egy kicsit így beleérzett abba, hogy lehet oda forgalmat vonzani, hogyan lehet az emberekkel bánni. Én mindig imádtam, hogy lehet velük beszélgetni. Hát azért gondolhatod, hogy amikor már sokszor találkoztunk egy szülővel, egy gyerekkel, egy azonos helyen állva, ott már tényleg személyes beszélgetések zajlottak. Hát meg volt a hátulütője is, mert azt azért elárulom, hogy télen mondjuk a Florian téri aluljáróban nem volt meleg olyan nagyon. Úgyhogy ez elég érdekes is tudott lenni időnként.
És akkor hogy lett ebből, vagy előtte volt a krumplisütés?
Előtte volt, igen, az rögtön érettségi után volt, és ugye akkor nyitott ez a bizonyos étteremlánc ugye a Váci utcában. Hát azért ez ugye a Nagy Amerika megérkezése volt az akkori rendszer, éppen hogy csak rendszerváltás közepén, tehát sose felejtem, hogy családok vasárnap 2-3 gyerekkel jöttek oda ebédelni. Én mindig mondtam édesanyámnak, hogy ha nekem a húsleves rántott hús helyett oda kéne mennem, én baromi mérges lennék. Hát ugye azt arról nem is beszélve, hogy sorba álltak, tehát hogy nekünk ilyen picit nagyobb darab srácoknak sokszor az jutott a szerep, hogy álltunk az ajtóba, hogy ki mehet be és ki nem. Uh-huh. Aztán például tele volt zsebtolvajokkal az egész, meg a pénz vált. Tehát volt egy hangulata, azt kell mondjam az egésznek. Úgyhogy én ott kezdtem, és másfél évig ott is dolgoztam. És azért azt gondolom, hogy mai napig lehet mondani, hogy miket tanult ott az ember, a standardekről mondjuk, meg egyebekről, de inkább a hangulata, ugye az a sok fiatal együtt, ugye a nyáron a diákmunkások, ugye a rengeteg külföldi vásárló, picit az angolját az ember fényesíti, de hát óriási sztorik voltak arról, hogy mit, hogy, mikor, merre, hogy oldottunk meg egy picit kialakulatlan rendszerben. És az ember tényleg volt, hogy reggel 20 kilós húsdobozokat pakolt, és ment be egyébként ilyen pufi jackybe a -18 fokos hűtőbe, és aztán sütöttük a burgonyát, sütöttük a grillhúst, éjszakás műszak az egy külön sztori volt, tehát az éjszakás műszak, hogy a takarítás, én nem felejtem el, hogy volt, hogy az első emeletről fölöttünk, ahol ugye lakó épületek voltak, tehát lakásokon leöntött minket a nyugdíjas néni vödörvízzel, mert valószínűleg zajongtunk az utcán. Tehát voltak sztorik, igen, ez kétségtelen.
De hogy jó hangulatú csapat volt. Egyébként az, hogy később így a személyzeti vonalon kezdtél el dolgozni, ez köszönhető ennek az időszaknak? Tehát, hogy te sokat beszélgettél emberekkel, és úgy érezted, hogy akkor ez a testhez álló. Mert ugye, amikor ahogy te mondtad itt a beszélgetés az interjú kezdete előtt, hogy amikor benőtt a fejed lágya, és azt mondtad, hogy na jó, mégis tanulok,
igen,
akkor sem ebbe az irányba mentél, hanem vendéglátóipari.
Igen, ez más vonal. Tehát az később jött nekem ez a személyzeti vonal. Én alapvetően mai napig szélzesnek gondolom magam, tehát kereskedő embernek.
Ja, hogy igazából ez volt a...
Igen, tehát valószínűleg ez volt benne, hogy azért...
Megtetszett.
Igen, most, hogy visszatekintek még egyet picit, ha megengedett, hogy a katonaságnál egy kantinos voltam. Tehát azért valahol lehetett az emberbe ez a vonal. És aztán igen, azt gondoltam egy-két évig, hogy tök jól lehet ezzel lenni, az ember keres, ugye normálisan keres, hogy így mondjam, de aztán azért csak benőtt a fejem nagy, ahogy fogalmazol, és itt ez a gyorsétterem, krumplisütés, meg az újságárusítás, könyvárusítás után azért elmentem főiskolára én is tanulni, de utána is kerestem a kereskedelmi vonalat. Tehát nekem az első 15 évem az ugye élelmiszerkereskedelemben telt, szintén egy világcégnél, úgyhogy ez a vonal inkább szerintem oda tartozott, és aztán abból később lett ez a, jóval később lett ez a személyzeti vonal, vagy ez az emberekkel való bánásmód vonal.
Na de hát ugye azt mondtad, hogy szintén nagy vállalat, szintén multi cég, ott ugye van egy multikultúra, amire egyébként nagyon sokan vágynak. Tehát ugye azt rengeteg felmérés igazolja, hogyha megkérdeznek egyetemistákat, meg még az egyetem előtt éppen érettségizőket, hogy hogyan képzeli a jövőjét, akkor mindenki mond valami jó hangzó multicéget, vagy úgy általában mondja, hogy valami nagy világcégnél, ugye felsorolja azokat a sokszor irreálisnak tűnő fizetési és egyéb benefit elképzeléseket, amit ápol magában, de nem erről beszélnék, hanem arról, hogy sokan oda vágynak. Ez egyébként mint lehetőség adódott, hogy ott kezdtél el dolgozni, vagy pedig te is oda vágytál?
Hát azért ugye eddigre már 1994 lett, azért akkor a multikról 24 éves emberek annyit tudtunk, hogy a márkákat ismertük. Tehát ahova én elmentem dolgozni, az a csokoládé márkájáról nagyon elhíresült cég volt, tehát ennyit tudtunk róla, és azért azt kell mondjam, hogy nagyon másképp működtek a multik akkor. Tehát mi beleestünk egy akkor éppen Magyarországon, ugye privatizációban komoly gyárakat megvásárolt svájci cégnek az életébe, tehát a főnökeink is 30 évesek voltak, mi meg 24, tehát teljesen másról volt szó. Jöttek már a standardek, jöttek ugye ezek a úgynevezett best practice-ek, de nagyon komoly szabadsággal tudtuk építeni. Tehát meg kell mondanom őszintén, hogy nem volt olyan nehéz dolgunk, mint aki ma mondjuk 25 évesen bekerül egy multiba, mert az a multi ma már nagyon szervezett, nagyon kocka, talán kicsit túlszervezett is, ugye sokszor nem Magyarországról irányítják, akkor fantasztikus szabadság volt. Tehát én például fölépíthettem 26-27 éves koromtól kezdve egy önálló divíziót, ami később 60-70 emberrel és közel 10 milliárd forinttal működött. Ma ezt nem kapnám meg 24 évesen tudattalanul, hogy így mondjam, egy szemfőiskolával, ja is dadogós angollal, vagy legalábbis erősen középszerű angollal akkor még.
Na jó, hát igen, de akkoriban tényleg az volt, hogy lehetett ilyen alapítónak lenni.
Az alapítást úgy értek, hogy amikor az ember belekerült akkor abba a szervezetbe, akkor érezte a hatását.
Igen.
A lábnyomunkat belerakhattuk, mert volt egy pár termék, mondták, hogy hát sose felejtem el, én kaptam egy divíziót, ami akkor alakult, és angol megnevezése volt, és akkor kérdeztem, hogy akkor valaki betanít, és mondták, hogy nézzem meg a szótárba, hogy az mit jelent. Tehát ez volt a betanítás. Akkor megnéztem, ezek a vending szó volt egyébként, ami az automata értékesítést jelenti, tehát automatákból árusítás, kávé, stb. Úgyhogy ilyen módon az ember ugye nagyon kellett, hogy tanuljon. Nyilván lehetett tanulni emberektől sok mindent, ezt nem akarom mondani, hogy nem, de a legelején nagyon komolyan önállónak kellett lenni ahhoz, hogy haladjon az ember, nyilván egy nagyon erős márka támogatással. Tehát
de
ez
ma ezt
volt.
Már semmelyik cég nem engedi
meg. Esélytelen, így van. Hát innen nem is ilyen státuszban vannak a cégek, ugye, tehát újra kéne pörgetni a rendszerváltást, valószínűleg, hogy még egyszer Magyarországon ilyen státuszban legyenek multicégek akár.
De hát jönnek be folyamatosan új cégek, tehát lehet látni, hogy megjelenik itt egy multi, de már nem adja meg ezt a szabadságot.
Hát de már egyre kész kisebb. Vannak, igen, tehát ők azt gondolom, hogy a rendszereiket már hozzák, ugye az embereket már úgy veszik föl, tehát nagyon más volt az a világ. Ez a, mondhatjuk a vadkapitalizmus jellegét annak az éveknek, ugye? Nem tudom, te hogy érezted akkor.
Abszolút, de volt ebben egyfajta eufória is. Nekem
így van,
olyan emlékeim vannak a 90-es évek elejéről, és hát aztán gyorsan jött a kihozanodás, de ezt most hagyjuk. Tehát akkor elindult ez a multi út. ami hát nagyon sokaknak, akik aztán szépen itt felső vezetők lettek ebben az országban, ez megvolt, hogy elkezdték valahol középen, mert hiszen már akkor volt egyetem, vagy akár alul. Na de maguk fölépítették a saját munkahelyüket, mondhatjuk.
Így van.
És aztán utána már átigazolni, már ugye ugyanazon a szinten lehetett, sőt. Jó időben akár fölfelé is.
Igen, ez érdekes. Az én esetemben ez úgy nézett ki, hogy én az irodába bekerültem, amit akkor úgy hívtak, hogy értékesítési képviselő. Kerestem a jó szót, de azt hiszem megtaláltam. Tehát magyarul mi 94-ben, 24-ben, azért mondom, hogy mi már elég sok embert sikerült akkor egyszerre fölvenniük, elindultunk, és ugye látogattunk üzleteket, tehát árultuk a portékát, tényleg mindenféle segítség, meg támogatás, meg különös stratégia nélkül. És aztán az azért, hogy növekedtek a cégek, az, hogy alulról vették fel az embereket, annak, aki kicsit értelmes volt, aztán az előbbi dadogósangot azért előbb-utóbb fölhozta klassz szintre, mondom még egyszer, értelmes, okos, ügyes volt, és volt benne stratégia, meg innováció, tudott hamar előre lépni. Tehát én azért ott annál a cégnél 15 évet dolgoztam, de én már 5 év múlva ezt a divíziót vezettem. A magyarországi menedzsmentnek 30 pár évesen voltam tagja, ez egy 1800 fős cég, ahol 12 fő lehetett a menedzsment, hát legalább 7-8-an komoly 50 pluszos külföldiek, és mi voltunk úgy 3-4-en 30-35 éves magyarok. Tehát azért akkor gyorsan lehetett ügyesen, kreatívan, okosan, de gyorsan lehetett karriert építeni, szerintem ez most is sokkal nehezebb, és ha picit így a munkaerőpiaci múltamra visszatekintetek, ugye amit ma nehéz volt menedzselni később nekem is ügyvezetőként, hogy a gyors előrelépést kívánó kollégák, akik hamar akarnak, hogy most fölöttük nem ugye 40-50 éves emberek állnak, hanem a 25 éves fölött egy 35 éves áll, a 35 fölött egy 45, a szervezetek is sokkal laposabbak, tehát most nagyon nehéz dolga van annak, aki vezérigazgatóként mondjuk azt akarja menedzselni, hogy az emberei karriert akarnak. Talán ezért is jönnek-mennek az emberek sokkal többet, mint régen cégről cégre, feladatról feladatra.
Igen, mert egyébként ez nagyon nehéz, hogy a legjobbak, azok mindig azt gondolták, hogy akkor följebb kell lépni, pedig abban, amit csináltak, ők voltak a legjobbak.
Változtunk magunk mi is, most így munkavállalónak nevezem, vagy mint emberek, mert ugye akkor benne volt a, szerintem a régi rendszer hozta kicsit azért magával, hogy az előrelépés semmi másról nem szólhatott, csak arról, hogy följebb kerültem ezen a bizonyos szervezeti ábrán, és alám több embert rajzoltak, de azért most ez már szerintem nagyon másképp van. Tehát mára azért a, mondom még egyszer, nem a pályakezdők, mert ők azt gondolják, hogy lépni kell állandóan, de aki benne van a rendszerekben, az már érzi, hogy az oldalra lépés, a többet csinálok, a projektek, megbíznak engem projektekkel, és amit te mondtál, az pedig az expert, ugye az, aki valamihez nagyon ért. És hát ugye óriási vezetői hiba sokszor az, hogy azt nevezzük ki vezetőnek, aki mondjuk a legjobb értékesítő volt, ugye ez elég klasszik, ezt te is ismered, és aztán kérdő, hogy mikor 30-40 embert kell vezetni, és nem saját magamért vagyok felelős, hanem másokért, akkor megbukok. Én nekem talán ez volt még egy nagyon fontos elem, hogy ezt megint nem tudom honnan jött, de hogy én hiszek abba, hogy a vezető, a jó vezető, a jó líder, ahogy ma mondják, tanulható, de nagyon sok született adottságra van szükség, és talán ezek a született adottságok belőlem idővel kezdtek kijönni. És én azt tudom mondani, hogy főleg talán minden munkahelyem, de az elején nagyon érezhető volt, hogy én azt gondolom, meg lehet fogalmazni, hogy az ember azt mondta, hogy gyerekek, megyünk arra, akkor jöttek. Nem vakon, hanem nyilván kérdésekkel értelmesen, de hogy az embernek a karizmája az egy nagyon fontos dolog, és ez nem tudom, hogy mások hogy látják, de a karizma valószínűleg elég erősen született születéssel együtt jön. Fejleszthető biztos, de szerintem vannak kifejezetten karizmatikus vezetők.
Akkor beszéljünk egy picit erről a személyzeti tanácsadásról, vagy nem is tudom minek.
Jó szó.
Ez egy jó szó talán. Ugye itt két nagy világcégnél is ott voltál felső vezetőként, és hát nem is akármilyen cégeknél. Most itt ebben megállapodtunk, hogy semmelyik cégnek nem mondjuk ki a nevét, pont azért, hogy akkor ne tegyünk kivételt, és gyakorlatilag mindkettő vezetőjeként voltál itt vendég. És
ez így van.
Beszélgettünk éppen a munkaerőpiaci helyzetről, és azt gondolom, hogy az utóbbi pár év azért kifejezetten izgalmas volt itt munkaerőpiaci szempontból, hiszen talán nem tudom, hogy ez igaz-e, de hogy attól nő meg egy ilyen személyzeti tanácsadónak a szerepe, vagy attól lesz egyre inkább fontos, hogy egy olyan piacon keresi a legjobbakat, ahol nagyon nehéz megtalálni. Mert hát persze a korábbi évtizedekben is biztos, hogy jó szolgálatot tettek ezek a nagy cégek, na de hát akkor lehetett halászni. Tehát lehetett azt mondani, hogy jó, meritek egyet, és akkor biztos fönnmarad a rostán 3-4 alkalmas ember.
Teljesen jót mondasz.
Most viszont úgy kell kilőni, akár a konkurenciától elhozni, vagy megtalálni azt a pontot, amikor éppen két munka között van a legalkalmasabb ember. Na de hát ez a komoly meló.
Igen, így van, és ezért fontos, ezért is mondtam, hogy jó az a név, hogy személyzeti tanácsadó, mert most derül ki a tanácsadói szerepe ezeknek a cégeknek. Ugye én 2009-ben kerültem erre a piacra, és meg is lepődtem, hogy én hogy kerülök oda egy teljesen más típusú cégtől, de kiderült,
hogy... Hogy meglepődtél? Tehát ugye megkerestek?
Hát én szerettem volna váltani, én nekem nagyon komoly terveim voltak, hogy szeretnék első számú vezető lenni, és mindig ebben a inkább service piacban gondolkoztam. Igen, hát klasszikusan egy fejvadász megkeresett, és ha elmondhatom a sztorit nagyon röviden, akkor bemondta a telefonba január első munkanapján, hogy nekem másnap van egy interjú, mint egy budapesti nagy szállodába, XY céggel, és akkor legalább ennyit kihagytam, és kezdtem, hogy de hát ez egy személyzeti tanácsadó, hát én ott mit csinálok? És igen, az, amit mondtál, azt derült ki, ugye ez 2009, ez ugye abban a válságban, pont a kellős közepén, hogy az addig beérkező, úgymond megrendelések, tehát mindenki, ugye olyan volt a konjunktúra, a cégek növekedtek, a bizonyos tóban halászással nagyon sok jelöltet lehetett találni, ez ugye picit akkor ugye megállt, akkor még nem a jelölt oldalról csikarozódott, hogy a cégek nyilván inkább leépítettek, tehát elindult egy olyan fajta hozzáállás, hogy el kell kezdeni ugye struktúráltan értékesíteni, struktúráltan ugye oda menni, látogatni a céget, és megkérdezni, hogy kire van szükségük, és akkor innen még egy 4-5 évet, ha lépünk, olyan 2016-ig, 5-ig, akkor meg már az történt, amit az előbb mondtál, hogy a megbízók ugye növekedtek folyamatosan, viszont már nagyon nehéz volt megtalálni a megfelelő munkaerőt, és akkor itt térnék vissza, hogy a tanácsadó szerepe a cégnek ez az, hogy azért beszélgetnek arról, hogy milyen emberre van szükség, milyen tapasztalat. Tehát rengeteg sztorit tudnék mesélni, hogy hányszor lövi teljesen félre a munkáltató, hogy neki milyen emberre van szüksége. Túl sokat vár, túl keveset vár, nem is azt szeretné, hú, meg hányszor volt, hogy a folyamat kellős közepén mégse kellett az ember, inkább belülről előléptettük, inkább áthelyeztük. Tehát a tanácsadói szerep az visszatérve erre arra vonatkozik, hogy én értem, amit csinálok, el is tudom mondani, és elfogadják tőlem, és utána közösen dolgozunk. És ugye ennek teljesen logikus módon megvan a haszna.
Igen, de hogy be ott voltál tényleg jó nevű cégeknél, valószínű megfelelő ügyfélkörrel, tényleg azt mondaná az ember, hogy most egy izgalmas piacon, ahol ki lehet élni, ahol az összeszedett jó csapatod tudott igazán hozzáadott értéket adni, és akkor egyik napról a másikra fogod magad, és ott hagyod a tutit, és csinálsz egy saját céget, többet magaddal. Egyébként egészen szép névsorral találkozhatunk annál a cégnél. Na de ennek mi volt az oka? Úgy gondoltad, hogy akkor most majd megmutatod, hogy te tudod jobban csinálni, vagy előjött a multi cégnél az a plafon, amikor úgy döntöttél, hogy hát igen, most tulajdonképpen tényleg én vagyok itt az első ember, vagy nem?
Ez mindegyik benne van, tehát teljesen jókat mondasz. Egyrészt nem egyik napról a másikra, mert az ember azért a korát is nézve, a tapasztalatát azért elkezd előbb-utóbb egy picit gondolkodni az, hogy az alkotásban milyen eszközei vannak. Ugye, ahogy mondtam, hogy 90-es évek legelején a multiban alkotni bőven lehetett. Legyünk őszinték, ugye az, hogy szorultak a rendszerek, nagyon sok multicég ugye centralizálta jobban a szervezetét, ugye létrejöttek ezek a klaszterek, meg régiók. Én teljesen őszintén kimerem mondani, hogy ügyvezető igazgatóként is nagyon sok mindenben meg volt kötve már a kezem. Azt van, aki szereti, én nem. Tehát én tudok dönteni, én szeretek dönteni, én vállalom a következményeit is. Ez egy picit húzza ezt az irányt, az alkotás mindenképpen húzza ezt az irányt, és amit mi most csinálunk, az alapvetően tényleg arról szólt, hogy hogyan lehet az összeszedett tudásunkat formálisan, értelmesen átadni más cégeknek, és ebben jött ez a lehetőség. Tehát azt gondolom, hogy meg kell várni a jó lehetőséget. Tehát én például nem szerettem volna abba kerülni, bár ugyan mondtad az én, hogy a vendéglátás engem mindig izgatott, hogy én a viszonylag klasszik 50 éves multi igazgató, aki kávézót nyitott, és fél év múlva rájött, hogy ehhez ő nem ért, kilopták a szemét, és akkor ott hagyta. Nem gondoltam, hogy ez az irány van. Tehát én szerintem meg kell azt találni, hogy alkotni, hogy szabadság legyen, és ugye a szabadság sem áll jól mindenkinek, tudjuk, ismerünk ugye végrehajtó típusú embereket, és az időzítést. És amit még hozzátennék, amit te mondtál, hogy olyan nagyszerű társakkal tudsz, engem az mindig inspirál. Tehát én nem szerettem volna egyéni tanácsadó lenni, és mindenféle közegből ugye kiesni abból, ami eleinte 1000 fő, aztán 200 fő, és akkor ott maradsz egyedül. Az nekem nem állt volna jól. Tehát jó időben, azt gondolom, tavaly ilyenkor sikerült ezt eldönteni.
És akkor ez a nyugdíj előtti alkotás,
nem, én tagadom ezt, tehát én egyrészt nem szeretnék soha nyugdíjba menni. Persze jó lesz, én imádok horgászni, vagy jó lesz az, amikor arra több idő lesz, de nem, én azt gondolom, hogy egyrészt bennem rengeteg energia van, úgy gondolom, és látom magam körül ezt a sok embert, akivel mi együtt dolgozunk, most már 50 emberrel hasonló cipőben egyébként, akik a korosztályukat és tapasztalatokat tekintve már oda jutottak, hogy átadják a tudást. Úgyhogy nem, én még nagyon sokat szeretnék alkotni, meg hát legyünk őszinték azért, hogy ilyen privátra húzhatjuk a beszélgetés vonalát, hogy azért 50 évesen még nagyon messze van az a...
Hát persze, nem is erre gondoltam, csak hogy itt van kifutása a dolognak, föl lehet építeni elkezdeni, kvázi életművet lehet alkotni,
van,
nem
azért,
tudom mi. És
van,
akkor, akkor abból úgy jobb elmenni nyugdíjba, mint amikor, na Józsi bácsi, akkor köszönjük szépen.
Szerintem is igen. Hát ugye azért az ember tényleg büszke, tehát én azt gondolom, hogy büszkének lehet lenni. Egyébként az is legyen nagyon büszke, aki egész a nyugdíjig a multi vezérigazgatóit végigcsinálja, sőt én már nem kalapom még pluszba előtte.
Hát az de, nehezebb, igen.
Azt gondolom, de az, hogyha te megalkottál valamit, az jól működik, ez még nálunk ugye a megalkottuk, elkezdett jól működni, de majd azért beszéljünk 5 év múlva, hogy tényleg jó lett-e. De az lesz egyébként, én biztos vagyok benne, de hogy az egy másik feelingembe teljesen igazad van. Tehát amit én csináltam, most nagyon sok olyan céget dolgozom együtt, akik 10-20 éve céget alapítottak, cég tulajdonosokkal dolgozom együtt, akik már ott tartanak, hogy nagyon büszkék arra, hogy ők ezt megcsinálták, és van annak is egy veszélye, hogy nehéz őket kibillenteni abból, hogy mi segíteni szeretnénk, mi szeretnénk megerősíteni, hogy hogy csinálja, és hogy ezt mennyire fogadja. Tehát én remélem, majd olyan leszek, aki majd tudja, hogy vannak nála mindig okosabb emberek.
Hát legyen már ez a végszó. Nagyon köszönöm Végottónak, a Surgeon alapító tulajdonosának, hogy vendégünk volt. Majd még találkozunk.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen jövök mindig.
Globe Safari.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően zene, majd 3:30-kor várom önöket a beszállókártyával, és a jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt ismét Globe Safari. Kérem, akkor is tartsanak velem, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A műsor együttműködő partnere a Lilafüredi Ásványvíz.